Hatos. Ismert hangok most új szerepben. Új hangok és új hangsúlyok a Klubrádióban. Hatos. Hatkor a klubban. Ahol szó szót követ.
Jó estét kívánok a Klubrádió hallgatóinak. A mikrofonnál Kollár György. Ez a mai Hatos velem a 13. 13 szerencse szám? Nem tudni. A mai adás egyik vendégének szerencse szám, még nem árulom el ki ő, van egy kicsavart mondás, incognito ergo sum. A 13 persze alkalom arra, hogy körülbelül 3 percben a tanulságokra visszatekítsek, és egy kicsit előre is. Eddig a Hatosba olyan témákat szerkesztettem, amelyek kérdéseit oktatom, kutatom, magam is megválaszolnám. Főleg jogi és sportos dolgokról beszélgettünk eddig. Nem merült ki sem a két fő téma, sem a műsorvezető, most mégis váltunk. Nem az asszály, a viszály, a muszáj visz erre, hanem a tapasztalatok megszívelése. Egyformán köszönöm az eddigi adások elismerését és bírálatát. Változtat a Klubrádió Hatoson, változtatok én is. Például ma tájékozott újságolvasóként, rádióhallgatóként kérdezem a makrogazdaság profiait arról, ami létfeltételeinket a következő években is meghatározza. Máskor ugyanígy arra leszek kíváncsi, amit Woody Allen kicsit kicsavarva, mindig is tudni akartunk, de sosem mertünk megkérdezni XY-tól vagy ABC témákról. Köldöknézés kizárva, a cél fejmagasságban lesz. Az alázat, a humor és a nyitottság persze megmarad. Módosul az adás időpontja is péntekről csütörtökre. Immár a műsor 3 hetenkénti rendben következik. Változaton azonban az, hogy elemző háttérműsor készül, nem a déli hírekre reagálunk. Nem koncentrálunk tehát aktuális műsorokkal, de keressük azoknak a koordinátáit, pontosabban nem konkurálunk, akarom azt mondani. Engem sokkal jobban érdekel a hol túlsó fele, mint ami a Guckerrel is látható sok kis kráter a színén. Fennmarad a tárgyalagosságra törekvés is. Abból sem engedek, hogy nem népnevelünk, agyat és szennyest nem mosunk, csupán érvet, összefüggést, kapaszkodót, tovább gondolni valót kínálunk a hallgatónak. A primitív, propagandisztikus paternalizmus az alkotmány és az alkotmányok a fő ellensége, ilyen ebben az adásban tehát nem lesz. Számolok azzal is, hogy így sem lehet elnyerni mindenki tetszését, de ha csöpnyi hozzájárulás lehetséges ebben a században ahhoz, hogy korrekt, haladó, sportszerű Magyarország legyen, akkor megéri, akkor is addig igyekszem a hallgatót szóval tartani, derűs mondókával kiszolgálni. A mai Hatos tehát közpénzügyekkel, gazdasággal, gazdaságpolitikával foglalkozik. Mi olvasható ezekről a lapokban? Repkednek a milliárdok és a bűnös százalékok. Szédítő nagyságrendjük túlnő a számtalan példák gondolati határain. Tájékozott polgárnak sem könnyű eligazodni ezekben. Főleg az összefüggéseket nehéz megtalálni. Például vajon van az a kő, amelyben a 3%-os jövévi hiány véshető? És ha igen, miért nem? Azután suhog a kasza, hogy a bevétel oldal mindenképpen meglegyen, de jó ez, hogyha a kiadási oldallal nem sokat törődnek. Rapid gyorsasággal fogad el sajátos adótörvényeket a parlament a következő napokban, rapid gyorsasággal születnek személycserék, erőfelmutatásként, koncepcióváltásként, nem kell ezekhez semmiféle egyetértést keresni. Az ógörögök szinte mindenhez külön Isten kreáltak maguknak. Mi beérhetjük vajon a mindentudó félistenség korával? Apropó bevétel és kiadási oldal, van egy ősi vicc, a pénzember díszmagyart ölt, avatásra készül, és kérdezi a szolgát, a kardot melyik oldalra kössem? Pikírt válasz, sokba került a kiadási oldalra. A célengyenesbe fordul a jövő évi költségvetés, de vajon korrekt lesz a mérleg? Próbatétel előtt állnak a jelenleg és a jövőbeli nyugdíjasok, leírható az a pénzük. Az EU és az IMF delegáció olyan, mint a mesebeli királylány, hozna is valamit, meg nem is, bent is van, meg kint is, éppen most hazamentek a IMF delegáció tagjai. Ez ma Kelet-Európa? Egy külföldi barátom kérdezte, mi a helyzet nálatok? Szabadságharc vagy konszolidáció várható? Nem tudom. Ja, hát akkor dobjatok fel egy pénzdarabot. A kérdése tehát úgy szól, az elmúlt fél év kiad-e már egy összefüggő, távlatos gazdaságpolitikát, vagy nem? Erről ad remélhető, közérthető és lényeglátó hátteret a mai Hatos, ez tehát a főmenü. Hozzá a köz- és a magángazdaság ínyenségeinek két nagy ismerőjét hívtuk a stúdióba, vendégeink, Pitti Zoltán úr, a Corvinus Egyetem tudományos kutatója, az APEC korábbi elnöke, és Vértes András úr, a GKI gazdaságkutató ZRT elnöke. Mindketten jeles szakcikkírók, gyakori közszereplők, elmélet és gyakorlati közgazdás szaktekintélyek. Szervusztok, elnök urak, köszöntelek benneteket a stúdióban, köszönöm, hogy eljöttetek egy kis eszmecserére.
Szervusz.
Szervusz. Jó estét a hallgatóknak is.
Jó estét a hallgatóknak. Beismerem, hogy Vértes Andrásnak szerencse száma a 13-as. Miért is, András?
13-án születtem, nem árulom el, hogy melyik évben, nem árulom el, hogy melyik hónapban, de 13-án születtem, azóta nekem a 13 az mindig szerencsét hozott.
Így van. Műsorunk hagyománya a vendégek kis színes történettel, személyes élménnyel való bemutatása. Ritkán találkoztam az urakkal korábban, nem alakult ki mély személyes ismeretség, barátság. Volt és van viszont mindkettőkkel a hitelességnek kijáró tisztelet. Pitti Zoltánról akkor hallottam először, amikor még mindketten a 80-as években a közigazgatásban dolgoztunk. Tanácsi, majd pénzügyminisztériumi karriered során biztos elméleti tudás és jó gyakorlati érzék volt tapasztalható a kiváló személyével is. Az APEC elnöki tisztségviselés pedig egy életre szóló próba volt neked, a szervezetnek pedig szerintem biztos háttér és kiszámítható rend. Egy történetet osztanék meg vele, korábban még nem mondtam. Ottani cimborákkal beszélgettünk annó, tehát 15 évvel ezelőtt. Ők mondták, hogy mostanságét nyugi van, nincsenek orbitális ügyek, na és pitti ügyek, az nem úgy, ahogy te képzeled, mondták annak idején. Legújabb tanulmányod frissességet jelez, címét mondom, gazdasági válság és az EU közterviselési gyakorlatának változása. Hol jelent, vagy jelenik ez meg?
A statisztikai szemlével jelent meg.
Már megjelent.
Most az októberi számban, igen.
Van előttünk egy könyv, ami szintén megjelenés előtt van, te vagy a szerzője, ha megmondanád a címét, én idézek bele egy mondatot, az a lényege, hogy bárcsak úgy élhetnénk, mint ahogy élünk, szóval mit engedhetünk meg magunknak, mi ez a könyv, mi a címe és mi a lényege?
Ez egy sorozatnak a része, 20 év történetét tekinti át Magyarországon, könnyű kitalálni a rendszerváltástól napjainkig. Politika Történeti Intézet a mentor, a gazda ebben a sorozatban, és hát én a gazdasági folyamatokat tekintettem át. A címe is az, gazdasági teljesítmények kontra társadalmi elvárások.
És kapható, jelzi, már?
Kapható, igen. Uh-huh. Ez jelzi a két jelző szerkezet közötti ellentmondást is.
Igen. Vértes András internetes bemutatkozása egy nyíltan mosolygós fényképpel van keretezve. Nekem ez nagyon tetszett. Teli találat András pont ilyen. Amerikában természetes a bátor, széles mosoly, itthon sokkal zártabbnak, titokzatosabbnak illik lennünk, pedig hát szerintem nem jó így. A hagyományos nyári bográcsozás során hamar kitűnik, András viszi a szót, körülötte népes hallgatóság, jogás se nagyon rúg labdába mellette. A közgazdász mondok szellemes, lendületes, kritikus és lényegi. Jellemzésül egy íráscím 2009-ből Vértes Andrástól, veszély és esély, viszály és sekély. Majd, hogy nem rímel vagy alliterál a cím. Figyelemfelhívó. A bevezető végén három villámkérdés mindkettőtökhöz. Merre tart a magyar gazdaságpolitika, és mi jellemzi a közpénzügyeinket? Látnie már ezeknek a rövid és középtávú körvonalit, és egyetlen kifelé jövünk, vagy befelé megyünk az erdőbe? Urak, villámkérdés, néhány villámválasz. Szünet előtt, aztán szünet után természetesen bőven visszatérünk rá. András, kezded?
Kezdem természetesen. Kiútkeresés folyik. Sajnos az látszik, hogy egy átfogó gazdaságpolitikai koncepcióval nem rendelkezett a kormánypárt, mielőtt kormányzó pártá vált volna. Az látszik, hogy illúziókkal rendelkezett, olyan illúziókkal, amelyek nem valósultak meg. Tehát sokkal nagyobb mozgásteret remélt az Európai Uniótól, például a deficit mértékében, tehát a költségvetési deficit mértékében, ami nem teljesen érthető, hogy ebben miért bízott ilyen mértékig, de minden esetre a görög válság nyomán, meg a saját rossz kommunikáció nyomán ez a mozgástér nullára szűkül. Tehát idén meg kell tartani 3,8%-os deficitet, és jövőre meg 3% alá kell menni. Tehát ez az egyik probléma, ami nagyon jól látszik, hogy nincs átfogó koncepció. Nem is tettek le az asztalra 4 éves elképzelést. Ilyen adhok lépések vannak.
Akciótervek.
Akciótervek, gyors reagálások, hirtelen zsebből előhúzott megoldások, és ezeknek az a baja, hogy mindig van valami negatív hatása. Van esetleg pozitív is benne, de negatív is. Nem csináltak semmilyen átfogó reform elképzelést a kiadási oldalra, ezzel pedig csak a bevételi oldalon szórakozunk egymással.
Világos. Zoli, te hogy látod? Hát szinte néhány
slágot. Az első kérdés, hogy merre tart a gazdaságpolitika, én magamban rögtön azt hoztam elő, hogy nem tudom. Uh-huh. A gazdaságpolitika nagyon sokszínű, ugyanis itt a költségvetéstől a monetáris politikán, a foglalkoztatáspolitikán, az adópolitikán, a szociálpolitikán, a területi politikán sok mindennek kellene megjelennie, és ezeknek egymással összhangban kellene lenni. Sajnos a gazdasági stratégiáról az érzékelhető, hogy széttartó, és rendkívül rövid távon gondolkodik, ezzel mindenképpen változtatni kell.
Középtávra mit látsz?
Középtávra még egyenlőre ilyen ködös képet látok. Sok múlik azon.
Jelszavakat, üzeneteket, de nem konkrétumokat.
Igen, ezt arra szerettem volna mondani, hogy merre tartanak a közpénzügyek, majd mi jellemzi őket. Hát itt a választási ígéretek és a realitásnak a konfrontációja jellemzi ezt, vagyis a magasztos elvek és a földi dolgok kompromisszumát kell keresni a politikának.
Értem. Most egy rövid közszolgálati és kereskedelmi szünetet tartunk, utána folytatódik a hatos Pitti Zoltánnal és Vértes Andrással, és akkor a bevezető mondatokhoz kiegészítéseket fogtok mondani, gondolom. Tehát szünet.
Hatos. Ismert hangok most új szerepben. Új hangok és új hangsúlyok a Klubrádióban. Hatos. Hatkor a klubban. Ahol szó szót követ.
Folytatódik tehát a hatos. Pitti Zoltánnal és Vértes Andrással. Szünet előtt ott hagyjuk abba, hogy milyen makrogazdasági folyamatokat látunk a gazdaságpolitikában, a pénzpolitikában. Van kiegészítések, tehát mindahhoz, ami elhangzott az elején. Tehát mik az alapvető folyamatok, milyen trendek vannak, Magyarország hogy helyezhető el ebben? András, úgy látom, te kezded én.
Természetesen ugye a világban, a világgazdasági válságból, a pénzügyi válságból próbál a világ kikecmeregni. Mindenki túl van a legnehezebb időszakon, vagy talán a görögök még nem, de azért a többiek már igen. Tehát a világ nagy része túl van a legnehezebb részén, mindenhol elkezdődött egy kicsi növekedés, de nem szárnyaló növekedés, és az Amerikai Egyesült Államokban is, meg Európában is azzal számolnak, hogy az első negyedévek nagy ilyen helyreállítási dinamikája után lassulni fog a növekedés, ez be is következett Amerikában, már éppen most publikálták, hogy 2% volt a legutóbbi negyedévnek a növekedése.
Ez sokba kerülhet Obamának most.
Igen, bár ez a 2% nem rossz, mert féltek ennél még rosszabb adattól is, de ez egy lassulást jelent a korábban várt időszakhoz, vagy növekedéshez képest. Németország az, amelyik elég gyorsan nő Európában, de az Európai Unió egészen azért lassan növekszik. Tehát a németek 3% körül, de az Unió maga azért az jóval kevésbé. Na most Magyarország egy ilyen környezetben sajátos helyzetben van, mert az exportja nagyon erőteljesen nő, azért, mert mi főleg a németeknek exportálunk, méghozzá nem is a németek belső piacára, a németek exportjába exportálunk, tehát abba szállítunk be, amit a németek majd kiszállítanak utána az egész világra, és ez jól gyorsan megy. Ez a része a magyar gazdaságnak megy, ez lényegében a feldolgozóiparnak egy része. Az összes többi része a magyar gazdaságnak, ami nem ezzel kapcsolatos, az bizony, az csökken még, mert a belföldi kereslet esik, a munkanélküliség még magas, 11%-os. Munkanélküliség van nagyjából Magyarországon most 10%-okkal, nem akarom ezt zavarni. Az infláció az viszont alacsony, hiszen, és megy lefele, hiszen nincs kereslet, reál kereslet a piacokon, a kereslet még mindig lefele megy, ugye a lakosság még mindig nehézségekkel küzd a hitelvisszafizetésben, ezért nem fogyaszt, vagy pontosabban szóval nem növeli, hanem csökkenti a fogyasztását, és ennek következtében szűkül a belföldi kereslet, és emiatt a beruházások is lassulnak.
Világos.
Most ebből akar a kormányzat egyszerre növekedést is, meg egyensúlyt is csinálni, és ez egy bonyolult feladat. Az eddigi lépések segítik az egyensúlyt, úgy tűnik, hogy rövid távon, idén meg jövőre egyensúlyban lesz a költségvetés, majd erre még nyilván visszatérünk, de bajba lesz 2012-13-tól kezdve, mert akkor meg hatalmas hiány keletkezik a költségvetésben, mert átmeneti eszközökkel finanszírozza meg a tartós adócsökkentést, de nincs növekedés gyorsulás, tehát az a korábban feltételezett 3% körüli növekedésnél még inkább picit kisebb növekedés lesz jövőre, és utána is.
Pedig András, délután azt olvastam, mert te értesz hozzá, hogy 2013-ra illúziók 6-7%-os növekedést prognosztizálnak. Lehet az reális? A mai tudás szerint?
Egyetlen gazdaságkutató cég sem prognosztizál ilyet. Egyetlen, a szakmával foglalkozó egy ember sem prognosztizál ilyet. A politikusok nyilván mondanak mindent.
Értem. Zoli, mindez a pénzpolitika szempontjából és a te szemszögedből hogy néz ki?
Innen szeretném folytatni, hogy a intézkedések, amiket látunk, ezek rövid távúak. és ennek már 2012-t, 2013-at érintő hatásai, azok rendkívül kérdőjelesek, vagy inkább a negatívumokat látjuk benne. Most szembesülni kell a választási ígéretekkel, amit Vértes András is említett, egyensúly, javítás, az adósságkezelés, a költségvetési hiánykezelés, a gazdasági élénkítés, hogy van ennek lehetősége most, a munkahelyteremtés, emlékezzünk rá, 1 millió munkahely ígérete, hosszabb idő alatt, de ott mindig az az izgalmas, hogy az konkrét intézkedések segítik.
Abba az irányba vagyunk, hogy az ellenkező, vagy helyre járunk.
Igen, igen. És pillanatilag ez nem jelződik, mint ahogy az is elhangzott, hogy jelentős adómérséklés. És ha itt most egy egyenleget csinálunk, azért nem adómérséklés van, ez a GDP arányos 40%-os adóterhelésünket nem fogja csökkenteni. Csak adó átterhelés van.
Értem.
Magánszemélyek között is, meg a vállalkozások között is egy átterhelés, és ez nem biztos, sőt, személyes véleményem, hogy nem növekedés ösztönző.
Mondd, Zoli, mindez európai metszetben hogy néz ki? Arra megyünk, amerre Európa, vagy másfelé? Tehát András elmondta az európai Igen. fejlődés irányait, a pénzpolitika szempontjából, a monetáris politika szempontjából jó úton járunk, lesz ebből euró nem sokára, te hogy látod?
Hát, hogy euró lesz-e közeljövőben, azt nem tudom, mert itt olyan híreket is hallani, hogy minthogyha
csökkenne
a vonzalom, vagy a szerelem a euró iránt, bár egyre biztosabbnak tűnik. Korábbi bizonytalanság után én azt hiszem, hogy ma már optimistábbak lehetünk. Na most Európára visszatérve, én ebben a statisztikai szemle cikkben azt elemzem, hogy milyen intézkedéseket hoznak az európai országok a válságkezelésre. És az első általános jellemző, hogy az európai országok, akik csökkenteni akarják az adósságállományt, akik csökkenteni akarják a költségvetési hiányt, nem akarnak adócsökkentést. Sőt, Dániában, Svédországban a választások közepette is. Az adóknak az emelése hangzott el a jóléti rendszer védelme érdekében.
És London?
Itt vannak ellentmondásos országok is, hogy egyidejűleg van adó mérséklés is, van adó emelés is. London meg aztán nagyon kacifántos utat járt be, mert először áfát mérsékelt, aztán áfát emelt, most meg nagyon kemény költségvetési megszorításokat hoz. Messze nagyobbakat, mint amit gondolni lehetett volna egy jóléti országban. De hát én most jöttem meg Ausztriából, és érdekes az ottani sorozat is, hogy Ausztria, bár én irigylem a gazdasági problémáikat is, nagyon kemény csomagot tette az asztalra, progresszív adózást alkalmaz, és a progresszivitás mértékét emeli. Ő is érinti természetesen a kormányzati kiadásokat, azoknak a szűkítését is jelentős mértékben, pedig mondom, hogy kedvezőbb helyzetben van nálunk.
Szabad ez azt hozzátenni, hogy a magyar kormány, az új magyar kormány sajnos osztogatásba is kezdett. Tehát
mondaná példát?
Mondok, persze, természetesen. Körülbelül 200 milliárd forinttal rontott a különböző lépésekkel az államháztartás egyenlegét. Például azzal, hogy a társasági nyereségadó kulcsát 19%-ra 10%-ra csökkentette már idén az 50 és az 500 millió közötti nyereségre vetítve, mert az 50 millió alatt eddig is 10%-os volt az adó, a kis középvállalatok segítésére hivatkozva. Na most kis cégeknek nincs 50 és 500 millió közötti nyereségük, középvállalatok közül egy-kettő lehet ilyen, de ennek semmi pozitív hatása nincs a gazdaságra, ez a probléma. Pénz megy ki, a becslések szerint kb. 70 milliárddal több pénzt tesznek zsebre, de ebből se beruházás nem lesz, se fogyasztás. Rövid távon, nyilván majd évek múlva igen, de ennyire nyomott piaci helyzetben ez nem segít rajtunk, és ennek következtében ennek most nincs semmilyen gazdaságösztönző hatása. Vagy odaadtak a MÁV-nak és a kórházaknak összességében 70 milliárd forintot, amiben nem az a baj, hogy odaadták, hanem az a baj, hogy követelmények nélkül adták oda. Tehát nem mondták meg, hogy milyen hatékonysági lépéseket kell ahhoz tenni, hogy ezt a 70 milliárdot felhasználják. Na most ez növeli az adóbevételi szükségletet. Ez a probléma. Ez a 200 milliárd, ezért kellett ekkora, ők úgy mondják, hogy válságadót, én nagyon nem szeretem ezt, mert nem most van a válság rég volt, most már csak egy 1%-nyit kéne a költségvetésen hozni, az nem egy hatalmas történet. Az elmúlt években 5-6%, a GDP 5-6%-pontjával kellett javítani az államháztartást egyenlegét, az volt egy durva dolog, nem pedig ez a pici, de mindegy, ők ezért vezették be ezeket az ágazati adókat, amelyek nagyon rombolják a gazdaságot. A bankadó hihetetlenül visszafogja a hitelezési aktivitást, se az emberek, se a lakosság nem fognak hitelt felvenni, és a bankok se fognak hitelt nyújtani, és ugyanez a helyzet a többi területen is, tehát az energiaszektorban, a távközlésben és a kereskedelemben.
Nagyon, Zoli, kiegészítésed?
Az osztogatás az jellemző a személyi jövedelemadózásban megismert elképzelésekben is, hiszen lineáris adóra tér át, és családi adózást hirdet, miközben ez nem család. Adózás, mert az adóalany, az SZIA alanya, az a magánszemély marad is, viszont széles családi kedvezményekkel. Itt tulajdonképpen úgy valósul meg a intézkedés, hogy a magas jövedelműeknél jelentős kedvezményt adunk, hát itt eltérek a számok, szerintem ez 350 milliárd körül van. Az alacsony jövedelműeknél, bár igyekszik a kormány kompenzálni, de mégis többletteher lesz.
Igen. Ismét egy kis kereskedelmi közszolgálati szünet jön, főleg híreket hallgatunk, és utána visszatérünk, folytatódik a hatos Pitti Zoltánnal, Vértes Andrással, mégpedig innen, tehát milyen lépések vannak napirenden, és azokból mi várható szünet.
Hatos. Ismert hangok most új szerepben. Új hangok és új hangsúlyok a Klubrádióban. Hatos. Hatkor a klubban. Ahol szó szót követ.
Folytatódik tehát a hatos Pitti Zoltánnal és Vértes Andrással. Szünet előtt az SZIA-nál tartottunk. Itt folytatnánk. Az a kérdés, hogy evolúció vagy revolúció megy végbe a magyar adórendszerben szerintetek? Mi lesz ebből? Mik a főbb számok, mik a következtetések? Zoli.
Hát erre a kérdésre nehéz választ adni, mert a adófilozófia nem rajzolódik ki egyértelműen, tehát nem tudom eldönteni, hogy ez most evolúció vagy revolúció, viszont a konkrét intézkedéseket érdemes megnézni. Ha ennyire komoly a gazdasági helyzet, és ennyire feszítőek a társadalmi problémák, én a társasági adónak a mérséklését is, meg a személyi jövedelemadó mérséklését is idő előttinek érzem. Ugyanakkor nem támasztja alá azokat a törekvéseket, hogy új munkahely teremtés. Mert a személyi jövedelemadó mérséklés az a magánszemélyeknél ellentmondásosan, de lehet kedvező, a munkáltatókat különösebben nem érinti, és a gazdaság kifehérítésében sem tud igazi hatást kifejteni, hiszen nem a 16%-os SZIA miatt, vagy a 17%-os SZIA miatt tagadják el a foglalkoztatást, hanem azért a 27%-os TB kötelezettségért, amit a bérek után fizetni kell. És ez a TB utáni 27%, ez marad ma változatlan. Ha nekem kellene dönteni benne, akkor én mindenképpen a TB járulékhoz nyúltam volna hozzá, mert ez valóban kifehérítést is segíthetne, illetve a foglalkoztatásban is egy javító megoldást hozhatna.
Ugye, ezzel abszolút egyetértek. A sokkal kiegyensúlyozottabb és sokkal szélesebb körű lépés kellett volna, ugyanakkor óvatosabb is. Tehát a jelenlegi lépés az azt csinálja, hogy a foglalkoztatottak mintegy 25%-a azok, akik olyan 300-500 ezer forint feletti jövedelemmel rendelkeznek havonta, ők már jelentősen nyernek az 1 millió, 2 millió forintos jövedelemmel rendelkező vezető menedzserek, vagy nagyon jól keresők, ők nagyon nagy mennyiségben nyernek a dolgon, ott akár 20%-kal nő a jövedelem.
A nagy jövedelem nő meg.
A nagy jövedelem nő 20%-kal. Havonta, tehát egy nagyon jelentős pénzről van szó, ami ugye egy 1 milliós jövedelem esetén havi 200 000 forintos nettó jövedelem növekedés. Ez nem biztos, hogy a mostani helyzetben indokolt. Ugyanakkor a foglalkoztatottak 75%-ánál, tehát aki 300 000 forint alatt van, ott vagy nincs lényegében jövedelem növekedés, vagy még veszít is a különböző lépések együttes hatásaként, és ez béremeléssel kell a cégeknek kompenzálni, amit nem biztos, hogy egy ilyen nyomott gazdasági helyzetben olyan könnyedén kigazdálkodnak. Én sokkal okosabbnak tartottam volna, hogyha egy fokozatosabb, lassúbb, a legmagasabb jövedelmeket nem ennyire preferáló lépés lett volna, ezzel szemben lett volna mellette járulék csökkentés, és az egészségügyi járuléknál meg mentünk volna, ami jelenleg százalékos, mentünk volna egy fix járulés összeg, ugye ezt régen úgy mondták, hogy egészségügyi kártya irányába, mert semmi indoka nincs, hogy az egészségügyet viszont egy ilyen progresszív járulékkal fizessük, amikor mindenkinek az egészsége nagyjából ugyanannyiba került, tehát ott nincs ilyen szempontból különbség.
Így van. Már Zoli, az aktualitásoknál tartunk, van egy megkerülhetetlen téma, az Alkotmánybíróság keddi döntése. Ez a műsor nem arról szól, arról külön műsor kellene, de szerintem három mondatot valamennyien részéről érdemes hozzá mondani, hogy hadd kezdjem én egy kicsit, hogy mondjam, gyorsítva. A határozat hirdetésekor az Alkotmánybíróság elnöke elmondta, hogy ez a 98%, nem 98%, az lehet 125 is, tehát lehet olyan helyzet, hogy valaki úgy kap pénzt, hogy még ő fizet rajta. Azután a másik ilyen kritikus pont, hogy 98% az erkölcstlen. A fennmaradó kettő meg erkölcsös? Hogy van ez? Miért van ez? Végül, ha az Alkotmánybíróság csúcs teljesítményt nyújt, ezért verés jár? Ki kell neki kapni? Szóval én magam szempontjából itt látok problémákat, és ti meg hol?
Szóval te alkotmányjogász vagy, te nyilván erről az oldalról közelíted meg a dolgot. Én bevallom, én egy picit erkölcsi oldalról közelítem meg ezt a dolgot, egy picit az utcaembereként ebből a szempontból. Én azt gondolom, hogy arra hivatkozni, amire a kormánypárt frakcióvezetője hivatkozott, hogy nekik van egy választási programjuk, amiben benne volt, hogy ezeket a tisztességtelennek...
Hofátlom földek pénzeket.
Igen, ezeket vissza kell fizettetni, hogy ez felülírja az alkotmányt, tehát hogy egy pártprogram felülírja az alkotmányt, ez számomra egy elborzasztó dolog. Hát nem fordítva kéne gondolkodni, hogy ha van egy pártprogramban egy célom, akkor azt úgy kell megfogalmazni, hogy azt alkotmányosan meg tudjam csinálni, vagy ha ez nem megy, akkor be kell vallani, hogy nem megy.
Igen, pontosan. Zoli, te hogy látod?
Hát kicsit megviselt a döntés. Értem én a...
És még nincs vége, még értem, igen, a második igen. Stáció,
hogyne, ha híreket hallgatva. Hogyne, mai híreket hallgatva, föltétlenül.
Igen.
Nekem nem a 98% jelentette az igazi problémát. Mint adózással foglalkozó, nekem maga a filozófia és ennek a visszamenőleges alkalmazása, ami gondot jelent, mert ha az állam ennyire kreatív, az adóalapok értelmezésében és visszamenőleges érvényesítésében, akkor sajnos azt kell mondani, hogy az adóalanyok kreativitását is el kell fogadni.
Legitimálja, igen, hát akkor ha amilyen az agyon Isten, olyan a fogad egy Isten, de ebből nem lesz semmi előrejutás.
Most én ezt a visszamenőleges alkalmazásnak az elítélését nem olvastam ki az Alkotmánybíróság szövegéből, bár a végleges szöveg még nincsen előttünk, de kíváncsi leszek, hogy mi lesz benne.
Megjelent már egyébként a végleges.
Akkor én vagyok halmozatlan.
A magyar közöny ne hozza ezeket egy jelentősége miatt, és az interneten olvasható.
De ha ez alkotmányosnak minősül, akkor minden további nélkül a későbbiekben is lehet ezt alkalmazni, és az pedig rettentő veszélyes, a kiszámíthatóságot veszélyezteti, a stabilitást veszélyezteti, a befektetői biztonságot.
Egy mondattal, bocsáss meg Zoli, hadd támogassam meg ezt egy mondattal. Egy halom törvény, valójában ezek a válságadó törvények is nagyon,
nagyon
zavarosak ebből a szempontból, mert ha ezek jövedelemadók, már pedig nagy valószínűséggel ezek jövedelemadók, még ha nem is jövedelemre van most vetítve, de ezt majd az Alkotmánybíróság fogja eldönteni, vannak beadványok. Ha ezek jövedelemadók, akkor van egy alkotmánybírósági állásfoglalás, hogy ezt csak időarányosan lehet kivetni, akkor pedig ennyi pénzt nem lehet ezekből beszedni. És még egy dolgot mondok, ami a magánnyugdíjpénztáraknál történik, az is totálisan alkotmánysértő, abból a szempontból egész biztosan, hogy nagy rendszerekben az emberek számára ilyen váratlan helyzeteket nem szabad előállítani. Most, hogy aztán egyéb szempontból is lehető alkotmánysértő, az más dolog, de ebből a szempontból biztos. Itt mindig az Alkotmánybíróság számos esetben előírta, például a polgári törvénykönyv életbelépésénél, hogy más nem mondjak, hogy hosszú-hosszú időt kell
adni. Kellő idő a felkészülésre, bár így van, így teljesen igazatok van. Zoli,
bocsánat, egy történelmi példát szeretnék mondani. Hát Bokros Lajos időszakában voltam APEC elnöke, és a Bokros csomag keretében számtalan intézkedés született, amit elmeszelt a Alkotmánybíróság. Bokros úgy reagálta le, hogy hát ezzel rend, és akkor ezzel szemben menni nem lehet.
Abban az időszakban
követelmény volt, hogy a jogszabályokat, a változásokat 45 nappal a hatályba lépés előtt ki kell hirdetni. Nem véletlenül volt ez a jogalap. És ez most itt, mintha annulálódna, tehát semlegesítődne.
Így van. 45 nappal át tudunk térni a költségvetés témáira. Zoli, tudom, hogy te a költségvetés ma ismert információból készültél. Mi az, amit tudunk, láttunk már előre, vagy hol vannak kérdések a jövő évi állami költségvetéssel kapcsolatban?
Hát amit ismerünk, az eddig a bevétel túlsúlyos, tehát bevételt érintő intézkedések vannak előttünk. A kiadást érintő, és hát a költségvetés sarokszámait érintő kérdések a kormány előtt szerepeltek. Tudomásom szerint szerdán tárgyalta a kormány, élénk szakmai és talán politikai ütközésekkel is. Nem véletlen, hogy egy kicsit később jelennek meg a nyilvánosság előtt az adatok, de egy biztos, hogy a komplett költségvetési javaslatot október 31-ig be kell nyújtani a parlamentnek. Ausztriában, ahol ugyanezt néztem, ott 60% a kiadáskorlátozás, és 40% a bevételeket érintő hatás. Nálunk ez úgy tűnik, hogy fordított lesz egyenlőre. Sok múlik azon, hogy a kiadási reformokban mit fog beterjeszteni
és
a kormány.
Lesz-e jövőre bármi, akkor majd...
Hát elvileg most meg kell jelenni, a költségvetési törvény javaslatában meg kell jelenni a fő elemeknek, hogy itt most a létszámkorlátozás az valóban 10% lesz, miért tömeget érintő-e, milyen dologi kiadásokat érintő korlátozás, hozzányúlnak-e a ellátórendszerekhez, a szervezeti struktúrához, mit fog tenni a kormányzat a közigazgatás átalakításában, mert ezeket nem csak 2011 szempontjából kell végig gondolni, hanem a következő évekre gyakorolt hatás, és egy közigazgatási reform az több évet felölel.
A
szünet előtt, mert tudom, hogy majd mindjárt szünetet kell tartani, a szünet előtt csak annyit mondanék a költségvetés, és nyilván ahhoz még visszatérünk, hogy ahelyett, hogy csökkentenénk a bevételi oldalt is, meg a kiadási oldalt is, nem ez megy végbe, hanem tovább fújjuk fel
expanzió.
Mind a kettőt, úgy van, fölfelé megy a bevételi oldal is, mert adóemelések történnek. Minden ígérettel szemben összességében, úgy, ahogy már Piti Zoltán az előbb is mondta, adónövekedés van, és ebből a szempontból, ha a magánnyugdíjpénztárak pénzét elszedik, azt kénytelen vagyok adóként felfogni, másképp nem tudom felfogni. És a másik oldalon kiadásnövekedés is történik, és ez egyszerre tovább növeli Magyarországon az újraelosztást, pedig mindenki, minden szakértő megegyezett abban az elmúlt években, hogy ez pont lefelé kéne vinni.
És itt egy filozófiai hiba is megjelenhet, hogy ettől az erős az állam? Nyilvánvalóan nem ettől. Ettől paternalista, de nem hatékony és nem erős valószínűleg.
Így van, ettől nagyobb osztogatási képessége van, ami egyáltalán nem biztos, hogy egy jó dolog ebben a helyzetben, amikor az állam hatékony osztogatási képessége viszont nagyon alacsony.
Igen. Valóban szünetet tartunk, de azért jönnek ilyen kritikus területek, mint önkormányzati mező, egészségügy, nyugdíjrendszer, oktatás finanszírozása, honvédelem, igazságszolgáltatás, mert több ügyész kell. Honnan lesz erre pénz? És hát az a centralizáció, hogy bizonyos területeket az állam visszavesz, és maga akarja finanszírozni, jó irány ez.
Alap elfként én itt azt mondanám, hogy a magyar államháztartáson belül a nyugdíjrendszer az egyetlen, ahol valódi reformok történtek, és ahol tényleg Európában élen járó, mindenki által dicsért három alapú rendszer van, és mindenki azt mondja, hogy a magyar nyugdíjrendszer még Európa leginkább fenntartható nyugdíjrendszere, most akarjuk éppen szétverni. Mindenhol máshol azonban nem tettük meg az igazi, valódi átalakításokat, tehát tovább kellene menni ebben a folyamatban az egészségügyi rendszerben, az oktatásban,
az önkormányzati
rendszerben, a közúti, tehát a közlekedésben, és még egy halom területen. Na most van, ahol ezt olyan irányba kell tovább menni, hogy jobban, hatékonyabban működjön, de nem pénzt kell belőle kivenni, hanem most sokkal jobb szolgáltatást kapjunk, és van olyan hely, ahol meg őrült pazarlás van, és azt viszont ki kell venni. Erről majd szünet után.
Szünet után, valóban.
Hatos. Ismert hangok most új szerepben. Új hangok és új hangsúlyok a Klubrádióban. Hatos. Hatkor a klubban, ahol szó szót követ.
Folytatódik tehát a hatos, Pitti Zoltánnal és Vértes Andrással. Szünet előtt ott hagytuk abba, hogy a jövő évi költségvetésnek bizony vannak, lehetnek feszültségpontjai. Pitti Zoltán folytatja az önkormányzati közigazgatási gondokkal. Jól látom?
Igen, de azért a költségvetés egészéhez azt egyetértőleg kell mondanunk, hogy sok hely van, ahova tenni kellene. De alig-alig van olyan hely, onnan el lehetne venni. Ez különösen érvényes az önkormányzatokra, és itt most jó néhány kérdés tisztázásra vár. Lesz-e feladatszűkítés az önkormányzati körben? Tehát ez hatásköröket is érintő kérdés. Miként fog alakulni az önkormányzatok mögött a gazdasági háttér? Mert eddig az iparüzési adó egy nagyon jelentős bevétel volt, egyre nagyobb az a fehér folt, ahol nincs működő gazdaság az önkormányzatok között, és ez a bevétel egyre fogy, és egyre kisebb. Miközben a versenyszektor meg támadja az iparüzési adót, tehát előbb-utóbb...
Iktassák ki a rendszerből, igen, előbb-utóbb.
Előbb-utóbb ezzel valamit kezdeni kell, de az iparüzési adó kiváltása az minimum 400 milliárdot jelent a központi költségvetésnek. De említeném az SZIA-t érintő változást. Az előbb említettük, hogy csökken az SZIA terhelése, ez a lakosságnak ellentmondásosan, de összességében azért jó. Viszont ez egy az egyben érinti az önkormányzatokat is.
Hiszen
a megosztott bevételek révén az SZIA 40%-a különböző elosztási móddal, de önkormányzatokat érintő. Ha a adókról lemond a központi költségvetés, akkor ezt az elvesztett 40%-os hányadot is vissza kell pótolni, ha csak nem csökkentik le az önkormányzati részaránynak a mértékét. Eladósodást kell említenem. Ezt az önkormányzati adósságállományt, bár nagyon kreatívak voltak egyes önkormányzatok, ezt is kezelni
kell. Hitellel, kötvénnyel, bármi, de elképesztő bajok vannak az önkormányzati bücsében.
Igen, de ez egy kontrollnak a hiányát is jelzi, egy kicsit a erkölcsöknek a lazább működését is jelzi. És végezetül szeretném említeni, hogy azok a gondok, amelyek ma a társadalomban jelentkeznek, azok többségében helyi szinten jelennek meg, tehát a szociális problémák kezelése helyi feladatok között egyre nagyobb kihívás.
Szerintem nincs más megoldás, mint fel kell vállalni ez ígyben konfliktusokat. Ha a kormány nem vállal fel konfliktusokat, akkor nem fog tudni megoldást találni. Neki kell állni egy konzekvens egészségügyi reformnak, úgy tűnik ennek egyébként bizonyos körvonalain dolgoznak. Neki kell állni a közoktatás és felsőoktatás jelentős változtatásának. Ezekben, az előbb már egy fél mondattal említettem, ezekben én arra törekednék, hogy sokkal jobb minőségű szolgáltatást kapjunk ugyanennyi pénzből. Tehát nem kéne itt kevesebb pénzből gazdálkodni, de sokkal kevesebb valódi kórház kéne, hogy legyen. 100...
Nem kell 70 egyetem főiskola, mert nem bír az ország eltartani minőségére ennyit.
Így van, stb. Stb. Tehát egy sokkal az egészségügyi rendszerben hatalmas pazarlás is van. Persze pénzhiány is, a pazarlásból kell a pénzhiányt megoldani. A másik oldalon az önkormányzati rendszerben és az állami vállalat, például az állami vállalatok veszteségfinanszírozásában, ott meg keménynek kell lennie a kormányzatnak, ott el kell érnie, hogy sokkal kevesebb pénzből működjön a rendszer az önkormányzati rendszerben, ott nagyobb a pazarlás, mint amennyi a pénzhiány, tehát onnan igenis ki lehet venni még 100-200 milliárd forintot, akkor, hogyha persze csökkentjük a feladatellátást, tehát csak feladatellátási módszerekkel lehet tenni.
Zoli?
Ezzel, hogy feladatellátással együtt lépjünk, ezzel egyetértek.
Így van. Új alkotmány készül, persze messze van még, meg nem tudjuk, mi lesz benne. Van nektek javaslatotok, hogy mi az, amivel kéne az új alkotmánynak foglalkozni? Mi az, amit benne szeretnétek látni? Van-e javaslatotok hozzá?
Én azt érzem, hogy az, ami most történt itt az elmúlt egy héten, az, ha így folytatódik, szétveri az új alkotmánygyártást.
Azelőtt megy tönkre, mielőtt lenne.
Így van. Tehát én szerintem most egy olyan helyzet kezd kialakulni, hogy nem lesz új alkotmány a Magyarországnak, mert ezt így egyedül átverni az nagyon-nagyon furcsán fog kinézni, és senki nem lesz hajlandó tárgyalni viszont erről, mert olyan mértékű hát politikai csatározás lett ebből. Nyilván, ugye én gazdasági szakember vagyok, én a gazdasági részéhez tudnék hozzászólni, de most nem ez a fő probléma és fő téma.
Zoli?
Az én véleményem szerint nincs kiérlelt helyzet alkotmánymódosításra, nincsenek olyan előkészületek, amelyek megalapoznák egy közmegegyezés esélyét is bíró alkotmány megszületését. De ha mindenáron javaslatot kell tenni, akkor én a közterviselés elveit rögzíteném benne markánsabban, mint ahogy eddig szerepelt, mert piacgazdaság...
Nem elrontva, hanem kiavítva és távlatosan megcsinálva.
Igen, de benne tartalmi hibákat is kiküszöbölve, meg hát nyelvészeti problémákat is kezelve, mert rettenetes a mai szabályozás. És hadd tegyem hozzá, hogy hát mulasztásos alkotmánysértésben vagyunk, mert úgy szól a hatályos szabály, hogy jövedelmi és vagyoni jellemzői alapján vegyen részt a köztelviselőben.
És vagy jövedelmi, vagy nem pedig vagy. Bizony,
a kettő
bizony,
együtt, nem vagylagos, a kettő van. Együtt. Sőt, még a fogyasztás is hozzá lehetne venni, de ez egy külön kérdés.
Így van. Kihívásokról hallottunk tőleteke. A kihívásokkal kapcsolatban találtam baromi érdekes dolgot. Bernard Shaw 1944-ben jelentetett meg egy könyvet politikai ABC címmel. Ilyeneket írt benne. Csak független, szavazók által választott, anyagilag gondtalan személyek jöhetnek számításba, és nézhetnek szembe a modern közügyek követelményével, mintha nem ebbe az irányba mennénk. Na most, a műsorunk hagyománya a hallgatóknak készült feladvány, agytorna. Három ilyen feladvány lesz ma, mind a háromnak az a lényeg, hogy honnan való az idézet. Lesz köztük cinikus idézet is, az első. Ha két egyformán elfogadható jelölt között kell választani, két vagy több jelölt között, a bizottság egyik tagja hirtelen megkérdezi, milyen rendszámú taxival jött ide? Az a jelölt, aki azt felelte, autóbusszal jöttem, kidobták. Azt a jelöltet, aki az igazság híven azt felelte, hogy nem tudom, visszautasították, de azt, aki hazugul, azt mondta, hogy RT-2351, azonnal elfogadták, mondta, hogy jó, kezdeményező, készségű ember. Ez ilyenfajta pofátlanság divatos volt valamikor, és most is kitől van ez az idézet? Második, honnan való ez az idézet? Mit ér a kölcsönös felvilágosítás, ha csalfa szív és hamis dátum csúszik a tanács mögé? Mit ér a bankbizonyosság, mit a jutalom állandóság nélkül? Ez egy veretes szöveg a 19. század közepéről. Végül a harmadik, honnan való? A tudás, amely 1066-ban Hódító Vilmos számára még kielégítő volt, teljessége elavult el a 20. század miniszterelnöke számára. Ha a nevelés nem tart lépést a változó tényekkel, akkor a miniszterelnök valóságos két lábon járó anakronizmus, a legtöbb miniszterelnök az. Ki mondta ezeket? Műsorunk vendégei, látom, hogy tudnánk a választ, de nem szabad elmondani, ezt a hallgatónak szánjuk. Köszönöm tehát, hogy itt voltatok, Zoltán és András. Együtt köszönjük meg a hallgató figyelmét és a rádiotechnikai stábjának, Árab Brigittának és Burgár Lajosnak a segítő közreműködést. Kellemes hétvégét kíván Kollár György, viszont hallásra pár hét múlva.